Kedves testvérek, a Kicsoda az Isten című sorozat első nyitó alkalmának témája az alapkérdés volt. Létezik-e Isten? Létezik-e Isten, és hogyan beszélhetünk erről érthető, vonzó módon nem hívőknek, keresőknek? Mindenek előtt azt kérdeztük, hogyan egyeztethető össze a jóságos és mindenható Isten létezése az emberi szenvedéssel. Akkor elmondtam ezzel kapcsolatban a tőlem telhető, kielégítő feleletet, a szenvedés okáról, a bűnről és a szabad akaratról, amelyet Isten soha, semmilyen körülmények között nem von vissza az embertől, akkor sem, ha az ember a szabadságát a rosszra használja és a rosszat választja. Nem vonja vissza ezt Isten. Jó. Kiderült azonban, hogy ez a magyarázat lehet ugyan elfogadható, de kevés, nem elégséges. Mondjuk elfogadom, hogy nem Isten felel azokért a bűnökért, amelyek vannak, és így a bűnök okozta szenvedésekért sem, hanem az ember, aki szabadon döntött és dönt ma is. Csak hogy, kérdezik sokan, mi a helyzet a természeti katasztrófákkal, azokkal a szenvedésekkel, amelyeket nem az egyik ember bűne okoz a másiknak, amelyek oka nem az emberi szabad akarat és a bűn, amelyek nem közvetlenül az emberek viselkedéséből fakadnak, hanem valamilyen természeti katasztrófából. Mi a helyzet a betegségekkel, és a járványok, a földrengés, szökőár, tornádó, szárazság, vagy áradás, meg a többi természeti jelenség okozta mérhetetlen szenvedésekkel. Ezeknek a léte, áldozataik százai meg ezrei, hát ez hogyan egyeztethető össze a szerető és mindent megtehető, mindenható Istennel? Kérdezik ezt sokan, és a kérdés teljesen jogos. Úgyhogy most ilyen irányban lépek tovább. Tehát a kérdésünk ma, felelőssé tehető-e Isten a nem emberi bűnök, hanem természeti katasztrófák vagy jelenségek okozta szenvedésekért. A szenvedés, tudjuk, misztérium. Olyan mélységesen összetett jelenség, amire senki nem ígérhet egyértelmű és egyszerű megoldást. Voltaképpen a szenvedésre számunkra, hívők számára a legvégső válasz a hit és a bizalom konkrétan két dologban. Egyrészt bizalom abban, hogy Isten a maga végtelen bölcsességében valamiképpen a rosszat, a szenvedést is valamilyen jó cél érdekében használja, vagy használhatja fel. De hát mire? Például az emberiség magasabb szintre fejlődésének egyik legerősebb motorja éppen a küzdelem a rossz dolgok, a betegségek, meg a természeti katasztrófák legyőzéséért. Ez az a hajtóerő, amelyik a legnagyszerűbb találmányokra és fölfedezésekre sarkalta az emberiséget évszázadokon át. Másrészt arra irányul ez a hit és bizalom, hogy a jelen világ törvényszerű elmúlása után, mert ez törvényszerű, Isten olyan új világot, új eget és földet hoz elő, amelyben csak a jó uralkodik, amely mentes lesz az embert jelenleg sújtó minden szenvedéstől. Tehát hit és bizalom, de ezt a választ természetesen csak vallásos emberek, hívő emberek hajlandóak elfogadni, vagy akár csak egyáltalán mérlegelni is. Viszont ez a mostani sorozat, ahogy megbeszéltük, elsősorban nem hívőkre, jó akaratú keresőkre van tekintettel. Az ő szemükben pedig ez a két állítás Istenről egyszerűen nem érvényes, nem igazolt. Tehát akkor mit lehet tenni? Amit meg lehet tenni szerintem az az, hogy igyekszünk egy tisztább, egy árnyaltabb, igazabb szemléletet ajánlani a szenvedésről, a jelenleg forgalomban lévő leegyszerűsítések helyett, amelyek ugye úgy szólnak, hogy miért hagyta ezt Isten? Mert a leegyszerűsítés az végképp lehetetlenné tesz bármiféle józan, értelmes gondolkodást a témáról. Szóval erre teszek én most kísérletet, a szenvedés valamiféle megvilágítására. Egy, először is a probléma rettenetesen el van túlozva, mert nem minden természeti katasztrófa független az embertől. Egyiken másikon az ember, ha hajlandó lenne, sokat tudna enyhíteni. Ilyen például a klímaváltozás, a természet bizonyos fokú összezavarodását és ezzel millióknak szenvedést okozó klímaváltozás. Ezen lehetne segíteni. Aztán legalább részben emberi oka van bizonyos súlyos betegségek, járványok, így az AIDS vagy az Ebola terjedésének, elterjedésének. Azután alapos mérlegeléssel legalább részlegesen el lehetne kerülni, hogy a földrengések olyan hatalmas emberáldozatot követeljenek, már amennyiben az ismerten súlyos földrengés veszélyes térségeken nem ilyen primitív kis faházak tömegeit húznák fel, hanem földrengés biztos építkezéseket folytatnának. Ugyancsak nagyban csökkenteni lehetne az erdőknek a kiirtását, a mezőgazdasági termőterület növelése vagy más cél érdekében az erdőirtást, ami hosszú távon a területnek az elsivatagosodásával jár együtt, és így tovább. Tehát lehetne itt tenni. Egy szóval egyáltalán nem minden természeti katasztrófa független az embertől, és az embernek a bűnös magatartásáról. Ez az első állítás. Második. Hát másodszor belátjuk, hogy a természet az egy csodálatos alkotás ugyan, de attól még nem szükségképpen veszélytelen. A természetben működő hatalmas erők nagy része áldásos erő, olyannyira, hogy nélkülük elképzelhetetlen volna az élet. Ám ugyanezek az erők, ha felelőtlenül kezelik őket, életveszélyessé válnak. A tűz megfőzi ételünket, de ha nem vigyázunk rá, akkor városokat égethet föl. Az elektromos áram fűti házainkat, de ha felelőtlenül hozzáérünk, hát agyoncsap. Az atomenergia áldásait hát nem kell sorolnom, végtelenségig lehetne sorolni, de az atom katasztrófát okoz, hogyha rossz célra használják, vagy hogyha nem szakszerűen bánnak vele. Nyilván senki sem gondolja azt, hogy jobb lenne, ha ezek a természeti erők, a tűz, a nap, a szél, az elektromosság, az atom, meg a többi egyáltalán nem is léteznének, nehogy bajt csináljanak. Ugye ezt nem gondolja senki, meg azt sem, hogy a helytelen használatukból fakadó katasztrófáknak Isten volna az oka, aki ezeket az erőket megteremtette. Hát ugye ez képtelenség. Ez a második. Harmadik dolog. Az embernek tudomásul kellene vennie azt a súlyos, szinte fölfoghatatlanul súlyos tényt, hogy a világ fejlődése, a természeti világ változandósága az a pusztulással van egybekötve. Természetesen. A világ fejlődése a pusztulással van egybekötve, ez pedig egyes lényeknek szenvedést okoz. A világ teremtett valóság, mely a jelen formájában véges és mulandó, változó. Mindez pedig azzal jár, az a következménye, hogy a teremtett dolgok korlátozzák egymást, és össze-össze surlódnak, meg összeütköznek. Ahhoz például, hogy új növények vagy állatok jöjjenek létre, a régiek pusztulásán keresztül vezet az út. Egy szóval a jelen világ mulandó, a mulandóság pedig pusztulással, a pusztulás meg fájdalommal jár, és ez így van. Hát negyedszer, ezen a ponton, az előbbi ponton, most már mélyebb szellemi, spirituális dolgokhoz közelítünk a természeti katasztrófáknak a megközelítésében. Ismerjük Pál apostolt, aki azt írja a Római Levél 8. fejezet 20-as versétől a 22-esig, azt írja, hogy jelenleg a teremtett világ romlásnak, rothadásnak, azt mondja, van alávetve, és a természet az emberrel egyetemben nyög, sóhajtozik, szenved az emberrel együtt, mint egy élőlény. Amint hogy valamilyen értelemben az is a természet élőlény. Na, érezzük, hogy itt van valami, itt lappang valahol a természeti katasztrófák titkának a legmélye. Hát mit jelentenek Pál szavai? Több dolgot, legalább három dolgot kell megfontolnunk itt. Az első, hogy a Biblia az ember teremtését úgy írja le, hogy az ember test és lélek a kettő egysége, és a két rész, a test meg a lélek, az elválaszthatatlan. Amíg a földi élet tart, addig biztosan elválaszthatatlan. A szentírási teremtés történet ezt úgy fejezi ki, hogy az ember megteremtésével lelkes lényé lett. Akinek van lelke, teste? Egy csomó filozófiai iskola volt, és modernizált változatban ma is van, amelyek hívei a lelket a testtől független létezőnek tekintik. Olyannyira, hogy szerintük a test szenvedése nem is érinti a lelket, és ezért érdemben nem is számít. Hát ilyen könnyű úton van önálluk lerendezve az egész szenvedés téma. Szerintük a test börtön, a lélek börtöne, ahonnan a lélek a halállal szabadul ki, és vígan él tovább. A test az pedig megromlik, felbomlik és eltűnik a halálban. Egy szóval a test minden tekintetben ugye alacsony rendű és jelentéktelen része az embernek. Így ez a felfogás. Na most a bibliai szemlélet ezzel ugye tökéletesen ellentétes. A bibliai hitben a lélek számára a test az nem börtön, ahonnan ki kellene szabadulnia a léleknek, hanem az egész ember, az egységes test-lélek ember van adva, és ő az, akit Isten így, ahogy van, meg akar szabadítani a szenvedéstől, és üdvözíteni akar testet, lelket. Na szóval ez volt az egyik, ennyit az emberről. Na már most, a teremtett világ az pedig egy szerves egység, egy ilyen rendszer, egy szisztéma, amelyben minden mindennel összefügg, és ez a világ szorosan az emberhez, a test-lélek emberhez van kötözve. Hát két okból, mert Isten a teremtéskor egyrészt kifejezetten az emberért teremtette a földet, és mindazt, ami rajta van, másrészt az emberre is bízta a földet, a természetet, hogy őrizze, művelje meg, gondozza. Tehát ezek így össze vannak kötve. És harmadszor végezetül ez az egész eredendően tökéletes rendszer csakpak emberestül, természetestül, Istentől van függésben. Ez a helyzet alapállásban. Ami ezután történik, azt egy ilyen példával próbálnám szemléltetni. Képzeljétek el egy mágnest. Ez Isten. A mágnes vonzereje Istennek a fenntartó ereje, világfenntartó ereje vagy munkája. A mágnes alatt, meg egymás alatt is van három vasgyűrű. Istenhez legközelebbi gyűrű az az embernek a lelke, mert ez áll legközelebb Istenhez. Az ez alatti gyűrű az a teste, az ez alatti gyűrű, a harmadik, az pedig az embernek alája vetett természet. Megvan? Tehát mágnes, 1, 2, 3 gyűrű. Így egymás alatt ugye az egészet átjárja és összetartja erősen a mágnesesség, Istennek a világ fenntartó ereje. Ez az alaphelyzet. Na de azután, amikor a legfelső vasgyűrű, a lélek elszakad Istentől a bűnben, mert a bűnben pontosan ez történik, elszakad Istentől, akkor nem csak ebben az első gyűrűben, a lélekben szűnik meg a mágnes hatása, hanem értelemszerűen a többiben is megszűnik, amik ő alatt, a lélek alatt vannak. Az egész láncban megszűnik a mágnesesség. Zárójel. Ez persze nem abszolút elszakadás, mert Isten továbbra sem hagyja el a teremtményeit, de most ezzel nem szeretném bonyolítani a dolgot. Szóval a vasgyűrűk a maguk részéről elszakadnak a mágnestől, a fönntartó Istentől, amire persze elszakadnak egymástól is, és szétesik az egész rendszer. A lélek elválik Istentől, ezért a lélekkel összekapcsolt test most már elválik a lélektől, azaz a test meghal, és elválik ez az egész, így az ember, elidegenedik a természettől is, azaz szenved egy csomót, szenved. Ez, és akkor persze külön-külön is megromlanak. Elromlik a lélek, a psziché tartalma egész teljes mélységében, ugye a gondolkodás elferdül. Az akarat meg az érzelmi világ elferdül. Ez a három funkció. A psziché énes lesz, önközpontú lesz, és már nem figyel Istenre, meg nem is érti őt. A testet betegségek rontják meg, és a harmadik gyűrűben, a természetben is anomáliák, rendellenességek lépnek fel. Erre mondja Pál apostol, tehát nem a természetes jelenségekre, mint a kéregmozgás és nyomán a földrengés, hanem erre mondja, hogy a természet nyög és sóhajtozik. A természet áldásos erői valamiképpen ellenségesek lesznek, vagy lehetnek bármely percben az emberrel szemben. Ezeket nevezzük természeti katasztrófáknak. Ezt a folyamatot, ami az ember bűne után és a bűn következtében történik, nem csak az emberrel, hanem a természettel is, a környezettel is, hát ezt röviden, de nagyon-nagyon pontosan leírja a Teremtéskönyv 3. fejezete, persze a Bibliának a képes nyelvén. Elmondja, tehát Teremtéskönyve 3. fejezet, elmondja, hogyan romlik meg a termőföld, a munka, a férfinő kapcsolat, hogyan lesz fájdalmassá a gyerekszülés, a pszichén belül hogyan fordulnak szembe egymással a különböző részek vagy funkciók, az akarat szembe megy a gondolkodással. A gondolkodás szembe megy az érzelemmel, és így tovább. Hát aki eltöpreng ezen egy kicsit, az be fogja látni, hogy ez így van, szétesik az egész. A természet úgymond megromlása, amit mi annak látunk, az emberiségnek sok súlyos szenvedést okozó természeti katasztrófák, mély és titokzatos, de nagyon is valóságos kapcsolatban, reális kapcsolatban vannak az ember bűnös voltával. Ezt nem tudjuk egészen feltárni, de a tény az látható. Természetesen egyáltalán nem úgy értjük ezt, hogy az emberek, egyes emberek valamilyen bűne okozná mondjuk a, nem tudom, földrengéseket, vagy az árvizeket. Nem. A kapcsolat ennél sokkal titokzatosabb. De létezik. Gondoljatok vissza a mágnesre, meg a vasgyűrűkre. Akkor is létezik ez, hogyha tényleg, amit erről tudunk, az nagyon hézagos. Hát ez volt a jó hosszú negyedik rész, és akkor ötödször erős érv Isten létezése mellett az ember magas fokú öngyógyító képessége. Ha vannak betegségek, akkor van öngyógyító képesség. Ha megvágom az ujjam, nyomban állítólag, mondják, akik tudják, 20-nál több enzim lép akcióba, amelyek már ezt megelőzően készen voltak, várakoztak a testemben. Szóval munkába lépnek, hogy egy bonyolult folyamatban lépésről lépésre létrehozzák a véralvadást, megakadályozva, hogy elvérezzek, vagy meghalljak. Az ember ezt a védekező mechanizmust a 20-valány enzimmel együtt soha föl nem fedezte volna, enélkül a vágás okozta fájdalom nélkül, de ez most csak egy szimbólum akart lenni, mert ez a helyzet a többi fájdalommal is, hogy az ember lassan megismerte a szervezete működését és a gyógyításnak a sokféle módját a szenvedések miatt. Szinte elképzelhetetlen zsenialitás kellett ahhoz, hogy valami, vagy inkább valaki létrehozza testünk hihetetlenül összetett immunrendszerét, amely elejét veszi a sokféle fertőzésnek, ami megbetegíthetne. Felismerést kidob a testből minden káros, idegen elemet, ami bekerült oda, ahol semmi keresnivalója nincsen, és itt van. Úgy tűnik ebből, hogy az ember eleve úgy lett megtervezve, hogy legyen egy ilyen rendszer benne. Ami létrehozta az embert, vagy aki teremtette az embert, előre kalkulált azzal, hogy milyen veszélyekbe kerülhet a teremtménye a természetben, és felkészítette erre a szervezetét.